Pénz,
tudás,
tár. Pénztudástár. Hogy jól bánj a pénzeddel?
Sziasztok! Pénztudástár című pénzügyi sorozatunk műsorát halljátok a Duer Rádióban. A mai adásban Túri Anikóval, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkárával beszélgettünk a diákhitelekről. Milyen diákhiteleket lehet igénybe venni, és miket lehet róluk tudni?
Nagyon fontos látni, hogy kétféle diákhitel van, és kétféle opcióban tudnak gondolkozni a diákok. Az egyik ez a diákhitel egyes konstrukció, ami a szabad felhasználású. Ez azt jelenti, hogy az egyetemi tanulmányok alatt gyakorlatilag bármire fel tudja használni a diák ezt az összeget. Mire gondolok? Például az albérletet kifizetni, az egyetemi könyveket megvenni, az utazási költségeket finanszírozni belőle. Ezt tudják igényelni akár havi szinten is, tehát minthogyha egy ösztöndíjat kapnának, és akkor abból lehet havonta gazdálkodni, akár fél évente magát a fél évi összeget is fel tudja venni. Amikor kalkulál majd a diák azzal, hogy ez mekkora segítség neki, hogyha ő mondjuk felvesz egy ilyen szabad felhasználású diákhitelt, akkor ez havonta 150 ezer forint tud lenni, ami azt gondolom, hogy már egy jelentős segítség, és azért nagyon sok költséget, például mondjuk egy albérlet körülbelül ki is jön belőle, illetve fél évenként van maximalizálva az összeg, ami 750 ezer forint. Ugye ez úgy jön ki, hogy 5 hónapot számítunk egy egyetemi fél évnek, és úgy jön ki ez a 750 ezer forint. Ami még egy érdekes csavar lehet ebben a diákhitel egy szabad felhasználású variációban, hogy ezt a külföldi tanulmányokra is fel tudja venni a hallgató, tehát hogyha külföldön folytatna tanulmányt, olyan tanulmányt, amit itthon is elismernek, akkor ennek az összegnek a dupláját is fel tudja venni, és akkor ott a külföldi tanulmányokat, vagy az ahhoz kapcsolódó költségeket fogja tudni belőle finanszírozni. Ez az egyik variáció. A másik, a diákhitel 2, az pedig a kötött felhasználású, ami kifejezetten az önköltséges és a részösztöndíjas hallgatóknak jár, vagyis ők jogosultak ezt felvenni, és ez kizárólag a képzési költségeknek a finanszírozására. Itt nyilván akkora összeget igényelhet a hallgató, amekkora a képzési költsége, és itt gyakorlatilag a diákhitel és a felsőoktatási intézmény kommunikál egymásra, tehát közvetlenül odautalja a diákhitel központ a pénzt a felsőoktatási intézménynek. Az érdekesség, hogy szerintem ez egy nagyon kedvelt konstrukció, most gyorsan ránéztünk a számokra, és az önköltséges hallgatóknak majdnem egy negyede igénybe veszi ezt a segítséget, ezt a támogatást.
Ha emelkedik az egyetemi tandíj költsége, akkor van esély arra, hogy a hitelösszege is növekedjen?
Persze, tehát ez úgy működik, hogy maga a hitelösszeg az együtt mozog a képzésnek a költségével.
Hány éves kortól és milyen feltételekkel lehet igénybe venni a diákhiteleket?
Igazából az, hogy valaki igényelhesse ezt a diákhitelt, ahhoz az kell, hogy ő hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen. Maga az igénylés is akár a Neptun rendszeren belül működik, ezt még a gimnazisták nem tudják, de ugye a Neptun rendszer az egy egyetemi ilyen tanulmányi informatikai rendszer, illetve a diákhitel direktnek a felületén is lehet ezt igényelni. Ami szerintem egy pozitívum és egy könnyebbséget jelent, hogy az igénylés az teljesen elektronikusan is tud működni, tehát mindent online ügyintézéssel el tudnak intézni. Fontos, hogy nincs hitelbírálat, nem kell hozzá kezes, nem kell hozzá fedezet.
Hogyan működik a hitel törlesztése? Milyen kamatokkal kell számolnunk?
Hát igen, ugye maga a hitel törlesztése az a tanulmányok befejezése után kezdődik meg. Van amúgy arra is lehetőség, aki úgy látja mondjuk a tanulmányok vége felé már, hogy akár elkezdett mondjuk így részmunkaidőben dolgozni, akár már ott is elkezdheti a törlesztést, de itt az egyetemnek a befejezése, vagy a tanulmányok befejezése, abbahagyása az azért egy fontos mérföldkő, mert maga a hitelnek a törlesztése az mindig utána kezdődik meg. Még a kamatokról nem beszéltünk, és ez lehet, hogy azért érdekelni a diákokat, hogy ez mit jelent. Nyilván a hitellel mindig együtt jár a kamat is. Maga a diákhitel 2, tehát ami a kötött felhasználású, az kamatmentes. Ott az állam vállalja át a kamat tehernek a megfizetését, és semmilyen más egyéb költség nem merül fel. A diákhitel 1-nek ott pedig jelenleg 7,9%-a kamata. Itt is az állami kamatteher megfizetés az benne van, mert nyilván ez egy magasabb kamat lenne, ez ugye mindig a diákhitel központnak a forrás költsége szerint változik. Most gyorsan megnéztem, hogy egy ilyen szabad felhasználású, fedezet nélküli piaci hitelnek a kamatai az körül valahol 13-15% között mozognak most a piacon, tehát azért látható, hogy ez egy jóval kedvezményesebb konstrukció. Ami még szintén érdekes, és hogyha már itt a kondíciókról beszélünk, hogy a futamidő az nem fix. Tehát amint befejezi az egyetemi hallgató a tanulmányait, a futamidő az attól függően fog módosulni, hosszabb, prolongálódni, hogy mekkora a fizetése, és ő mekkora törlesztő részletet tud kvázi bevállalni. Itt megvannak a szabályok, hogy mi az a jövedelemnek a maximum százaléka, ami a diákhitel törlesztésre fordítandó. Természetesen ennél többet lehet törleszteni, tehát az is szerintem egy pozitív dolog, hogyha valaki esetleg hamarabb meg akar szabadulni ettől, akkor ingyenesen elő tudja törleszteni, végtörleszteni tudja a diákhitelt, és amúgy pedig a jövedelem 4-6%-a között mozog a törlesztő részlet, és nyilván ez ahogy változik a jövedelem, attól függően fog ez a futamidő is változni.
Tehát, ha például egy évben 20 000 forintot törlesztek, de fizetésemelést kapok, akkor a következő évtől 25 000 forintot kell törlesztenem?
Igen. Tehát ez azt jelenti, megvan pontosan, hogy a diákhitel egynél például a havi jövedelem 6%-a, ami a törlesztő részlet, a diákhitel 2-nél pedig attól függően változik maga a törlesztő részlet, hogy az a felhalmozott tartozás az mekkora. Ha 1 millió forint alatt van, akkor az a jövedelem 4%-a lesz a megállapított törlesztő részlet, amennyiben ez a felhalmozott adósság pedig 4 millió felett van, akkor pedig 11% lesz a törlesztő részlet.
Mennyire ajánlott igénybe venni a diákhitel előtörlesztését? Sokan veszik ezt igénybe?
Igen, pont itt körbekérdeztem a kollégákat is, a fiatal kollégáim vannak, hogy ki az, akinek van diákhitele, és az egyik kolléga, ami mondta, hogy neki van, és ő mondta azt, hogy ő már elkezdte az egyetem vége felé törleszteni, és hogy ő minden hónapban magasabb összeget utal, mint ami az elvárt lenne. Nyilván az akár a tovább lépésben is segíthet, hogyha valaki minél hamarabb maga mögött tudja a diákhitel törlesztéseket.
Akár egy összegben is visszafizethetjük a diákhitelünket? Van ennek valamilyen plusz költsége?
Igen, természetesen. Tehát a végtörlesztés is lehetséges, és ingyenesen lehetséges, tehát nincsen plusz költség. Ha valaki ugye felvette a diákhitelt, és babát várt, akkor a fiatal nő a várandóságának a 91. napjától kérheti, hogy kerüljön felfüggesztésre az ő hiteltörlesztése törlesztése 3 évre. Ez azt hiszem, hogy ez egy nagyon praktikus és egy jó megoldás, illetve a további kedvezmények is igénybe vehetők, például, hogyha az anyuka már a második gyermekét is megszüli, akkor a fennálló tartozásnak a fele az elengedésre kerül, és a harmadik gyerek megszületésekor pedig a teljes tartozás elengedésre kerül. Kicsit hasonló konstrukció, mint a babavárónál.
Ez volt a júniusi pénztudástár magazinunk. A témában segítségünkre volt Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára. Jó pihenést kívánunk, találkozunk szeptemberben.
Pénz, tudás, tár. Pénztudástár. Hogy jól bánj a pénzeddel? A Duer Rádió pénzügyi gazdasági sorozatát a Gazdaságfejlesztési Minisztérium támogatja.